nullás telefonszámon, vagy küldjön levelet. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Érjük össze meg velünk azt is, miért fontos önnek a választott zene vagy prózai felvétel.
Kívánságkosár, vasárnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban.
Gyógyító állatok.
Olyan közeget teremtenek, ahol nincs ítélkezés, és ők ugye feltétel nélkül szeretetet árasztanak.
Egy kiképző, aki mindent tud az állatokról.
Az egyik fő feladatunk, hogy állatokat mentünk, és akkor kb. 300-350 állatról gondoskodunk.
Amikor egy érintés is segít.
Mit éreztek, amikor a lovakkal lehettek?
Jó érzés.
Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Dunán. Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel. 16 órától a Dunán.
A hely. A műsorvezető Belényi Barbara.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ma a főváros 22. kerületéből a Memento Parkból jelentkezik a hely. Műsorunk első részét hallhatják. Annak apropóján sétálunk a Szoborparkban, hogy számtalan 56-70 programot szerveznek idén, megemlékezve az 1956-os forradalom és szabadságharc 70 éves évfordulójára. Első adásunk egyébként ma az 1956-os forradalom mártírjainak emléknapján hangzik el. Nagy Imre és társai 1958-ban történt kivégzésének emlékére, de hamarosan a független Magyarország napja is lesz, a szovjet csapatok 1991-es kivonásának emlékére. A tematikus útvonal segít abban, hogy bronzba öntött és kőbe faragott alakok segítségével megidézzük a forradalom sorsfordító pillanatait, a nép összefogását és a diktatúrát. Válaszreakcióit. Vezetőink pedig itt a Memento Parkban. Holp Judit turisztikai és társadalmi kapcsolatokért felelős igazgató, Rétli Ákos kuratóriumi elnök és Bosnyák Zoltán tárlatvezető, kommunikációs és kreatív munkatárs. Itt vagyunk, még be se léptünk egyébként a Szoborparkba. Nem tudom, hogy ez tudatos-e, hogy ide még belépő sem kell, de már is egy hatalmas csizmát látunk, és szerintem bárki, aki erre sétál és próbál elsétálni a kamaraerdő felé, akkor felsejlik benne, hogy ez vajon miért van itt. Egy hatalmas tribűn, szerintem ez a Nemzeti Múzeumnak a lépcsőjével lehet egyenméretű, vagy talán még nagyobb is, azon egy legalább 10 méter magas talpazat, azon még egy talpazat, az is van, vagy 5 méter, és az a bronzba öntött csizma nálam biztos nagyobb, de lehet, hogy kétszer akkora. Holp Judit, segítségét kérem.
Nagy szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, a Kossuth Rádió hallgatóit. Föntről lefelé válaszolok a kérdésre. A csizmák biztos, hogy magasabbak, átlagos testmagasságú embernél, ugyanis az eredeti Sztálin szobor 1956-ban az első estén, október 23-án 21 óra 47 perckor ledöntött szobrának talapzaton maradt másolata. Látjuk. Tehát ez a csizmapár, ez pontosan akkora, amekkora az eredeti szobor csizmája volt, és maga az eredeti szobor pedig 8 méter magas volt, úgyhogy ebből egy kis logikával és matematikai érzékel ki lehet számolni, hogy vajon mekkora az a csizmapár. A Memento Park Szoborpark Előd Ákos, Ibl és Podmanicki díjas építész tervezőasztalán született. Az ő elgondolása az, ami mentén itt körbejárhatják a látogatók a Memento Park Szoborparkot. Ez egy politikailag semleges gondolatmenet, amely kvázi az emlékezet és a trauma mentén kézen fogva visz végig mindenkit, aki átélte vagy nem élte át ezt a rendszert.
70 éves évforduló kapcsán nyilván most fontos a megemlékezés. Az egész év arról szólt, hogy különböző programsorozatok keretében arról lehetett hallani, hogy mi minden történhetett 1956-ban a forradalom idején.
Én visszamennék egy pár évvel, ugyanis a Memento Park Szoborpark a népakarat szüleménye. A politikai társadalmi változások már 1985-től tetten érhetők. És valahogyan sikerül a magyar népnek egy olyan állapotba eljutni, egy olyan egészséges állapotba eljutni, ahol egy társadalmi konszenzus születik arról, hogy ezeket az alkotásokat ne elpusztítsák, ne lerombolják, ne beolvasszák, hanem megőrizzék. Óriási szerint szerencse, tényleg kegyelmi pillanat, ahogyan 1956 is a forradalom egy kegyelmi pillanat volt, egy megismételhetetlen kifejeződése a népakarat egységének, hogy a rendszerváltó politikusok is, a rendszerváltásról elmélkedő tudósok is egyetértettek azzal, hogy ezeket a szobrokat nem szabad beolvasztani, nem szabad elpusztítani, és abban is egyetértettek, hogy az eredeti helyükön sem kellene hagyni. És úgy, hogy kiemelték az eredeti helyükről, elkezdődtek az úgynevezett szoborviták, tehát például a dátum ez az 1991, itt már zajlanak a szoborviták. Minden budapesti kerület saját jogon dönthetett arról, hogy mely szobrot tartja meg, és mely szobrot távolítja el.
Na de hát még be se léptünk a park bejáratán, itt kint kívül, ha a disztribünt látom, akkor innen, ahonnan egykor a pártvezetők integettek május 1-i felvonulások során a felvonulási téren, megelevenedett a 70 éves emlék éven, ez akár ez a helyszín, csináltak, szerveztek itt interaktív programot, kiállítást, rendhagyó tárlatvezetést?
Főleg a rendhagyó tárlatvezetés az, amit az emlékév kapcsán hirdetünk és szervezünk, és nem csak látogatóinknak, hanem szakmai partnereinknek is. Idegenvezetőknek, tehát budapesti városi idegenvezetőknek, pedagógusoknak, pontosan azért, hogy ne csak a mi közreműködésünkkel, hanem önállóan is fel tudják dolgozni a vendégeikkel, osztályukkal ezt a témát, és ennek megfelelően a közösségi média oldalainkon is publikáltuk ezeket a segédanyagokat, amelyek ingyenesen hozzáférhetőek, mert úgy gondoljuk, hogy ez mindig hozzáférhető kell legyen, ez az univerzális tudás és az az ismeret, amivel a Memento Parkot ebben a nagyon fontos évben meg lehet látogatni.
Közben Bosnyák Zoltán tárlatvezetőhöz fordulok. Amikor idejön egy gimnáziumi csapat a pedagógusokkal, akkor mi az, ami őket leginkább megfogja?
Hát egy tinédzsernek, egy gimnazistának alapvetően ez nyilván elsőre egy ilyen nagyon furcsa, nagyon retro, nagyon távoli világ. Nekik szerintem a hangulat majd csak bent fog megérkezni, amikor szembesülnek ezekkel a szobrokkal és az üzenetekkel. Nyilván egy trabant, meg egy telefonfülke számukra már egy légre tűnt dolog, és nagyon érdekes tud lenni. Telefonfülkében egyébként kommunista vezetők beszédeit lehet hallgatni, tehát működik.
Fel lehet hívni, mondjuk
így van, föl lehet
Rákosi elvtárst.
És akkor nekik kezdnek a beszédükbe, természetesen kérdéseket is lehet föltenni, csak nem fognak válaszolni. A gyerekek számára ez elsősorban egy múlt, amit igyekszünk megtenni tárlatvezetőként, hogy ez számukra érthető és értelmezhető legyen. Milyen közegben és milyen üzeneteket közvetítettek ezek a szobrok. Sajnos azt vettem észre, hogy azért tinédzsereknél ez már nem egy élő történelem. Ez talán az én generációm az, aki még ilyenekről be tud számolni. Én szoktam a tárlatvezetésekben említeni családi történeteket, például, hogy Málenki robotra elvitték nagyapámat, és 3 évet töltött Donyeckben a szénbányákban. Ilyen történetekkel csak az én generációm rendelkezik még. Biztos volt félelem is bennük, hogy ezekről nem szabadott beszélni évtizedekig, és ez a rendszerváltással sem változott meg. Tehát én ezt nem személyesen tőle hallottam, ezeket a történeteket, mert tényleg nem volt meg az a kapcsolat közöttünk, hogy ezt átadhassa. Ez a szakadék, ez megvolt, és szerintem ez pont az ilyen túrák kapcsán lehet ezeket a szakadékokat áthidalni valahogy, tehát hogy ilyen közvetítéssel átadni.
A Hely Report műsor a Kossuth Rádióban.
Megérkeztünk a bejárathoz, ten egy hatalmas, klasszicista stílusban épített timpanon, nem tudom, Rétli Ákos kuratóriumi elnök segítségét kérem, hogy kicsit bemutassuk, szóval olyan, mint egy nagy, több emeletes épület, de mögötte nincs épület, tehát csak egy oromzat maradt meg.
Nagyon sok olyan elemmel, jellegzetességgel találkozunk, amik a Memento Parknak a koncepcióját tükrözik. Tehát szoktuk mondani a látogatóknak, hogy vásároljanak például egy kis látogatói kalauzt, vagy vegyenek részt vezetéseken, mert hogy annyi titkot rejt ez az egész létesítmény, és olyan sok minden van itt, ami első látásra nem is annyira egyértelmű, nem is annyira nyilvánvaló. Szóval nagyon sokan megérkeznek ide úgy, hogy jó, hát én ismerem ezeket a szobrokat, hát főleg az idősebbek azt mondják, hogy hát láttuk mi ezt már eleget, nem kell nekünk erről már további tudás. És akkor gyorsan rákérdezünk, hogy na és akkor tudják-e, hogy például a főkapu az mennyiben tükrözi ennek a korszaknak a propagandáját, a hazugságait, az a be nem váltott ígéret. elveit. És akkor már rögtön elkerekedett szemmel nézik, hogy hát tulajdonképpen azt nem tudjuk, akkor kezdjünk el mesélni. És akkor valahogy úgy mégiscsak bevezetjük az embereket ezeknek a jelképeknek az értelmezésébe.
Mert tehát... Híjesgyül a verse mellett tőle balra meg jobb oldalt. Egyik oldalon felismerem Lenin egész alakos alakját, Marx és Engels, ugye?
Van. Hát tulajdonképpen a főkapu, a főbejárat az egy nyitány. Az egy hatalmas nagy összefoglaló, egy ígéret, hogy majd ott bent valami csodálatos dolog lesz, hogy mintha itt tényleg, mintha egy óriási épületnek a homlokzatánál állnánk. Nem véletlenül van egyébként a timpanon a tetején, és oszlopok tartják ezt az egész építményt, és oldalt a falfülkékben állnak ezek a monumentális szobrok. Ez tulajdonképpen megidézi az antik építészetet. Na de hát az antik építészetnek mi köze az itt látottakhoz? Hát a szocreál. Hát az, hogy a szocreál az a speciális stílus ennek a korszaknak az építészet és egyáltalán a művészetekre ráerőltetett stílusa, az valahol az antik világban kereste a saját gyökereit, mert minden új rendszer, minden gyökértelen rendszer megpróbál valahol a távoli múltban magának elődöket találni, és megtalálni azt a jogfolytonosságot, amivel igazolhatja önnön jelentőségét, és hát azt a tényt, hogy ő ott van, és éppen vezeti az országot, a népet, és a történelemnek részesévé válik. És hát igen, a közepén ott van a vastábla, rajta Ijés Gyula egy mondat a Zsarnokságról című verse, ami a diktatúrának, az elnyomásnak, a zsarnokságnak egyetlen hosszú sóhajba, egyetlen mondatba összefoglalt tulajdonságainak a tükre, de hát itt nem tudunk bemenni.
Ez
a
kapu,
és nem látunk, de hát a mondásból tudjuk, hogy minden nagy kapu mellett van egy kis kapu, úgyhogy mi ezen tudunk bemenni a parkba.
És közben Holpjutitot kérdezem, amíg sétálunk a parkba befelé, hogy a 70 éves évforduló kapcsán melyik volt mondjuk a legérdekesebb, vagy legizgalmasabb az önök számára?
2025 óta tematikus borkóstolókat szervezünk, minden hónap első szombatján a publikum számára, és egyébként lekéréses módon egyéni vendégeknek is.
Ez a Budafoki pincejáratnak egy állomása lett a szoborpark?
Így van, így van. Október közelettével 2025-ben egyre egyértelműbb volt az, hogy az októberi alkalmon nem is beszélhetünk másról, csak 1956-ról, és annak kapcsán is kerestük a személyeket, hogy kikhez lehetne jól kapcsolódni, ugyanis ki kellett találni, hogy melyik bort, melyik szobornál, és miért fogyasztjuk.
Mit ihatott Kádár? Vagy mi volt Kádárnak kedvenc bora, csak is a vörös? Vagy nem tudom, egyáltalán lehetett a fehérhez nyúlni?
Nagy Imrét választottuk ki. Az ő életútjának állomásairól hoztunk borokat. Egy nagyon szép ívet sikerült rajzolni, onnantól kezdve, hogy ő is harcolt az első világháborúban, és ott maradt a orosz hadifogságban egészen addig, ameddig 1956. október 22-én Badacsonyból, a Szüretről elszólították őt. Az 1956-os emlékezethez és évfordulóhoz kapcsolódó eseményeink közül a Borok Nagy Imre életútjának állomásairól volt az egyik legmegindító programunk. Az utolsó tétel az ugyanazokról a tőkékről származik, ugyanis megvannak még azok a tőkék, és van egy működő borászat is, aki gondozza Nagy Imre emlékezetét és 1956-os örökségét azzal, hogy minden tizedik évforduló, minden kerek évfordulón készítenek is egy Nagy Imre emlékbort. Ez volt a borsorzáró kortja.
Ha a Szüretről beszélünk, akkor ide passzol Felszegi Csaba szerkesztő kollégámnak a következő riport bejátszása, hiszen a műsor elején már említettük, hogy ma van, tehát az 1956-os forradalom mártírjainak emléknapja Nagy Imre és társai 1958-ban történt kivégzésének emlékére, hamarosan pedig június 19-én a Független Magyarország napját ünnepeljük. A Nemzeti Emléknapot a szovjet csapatok 1991-es kivonásának emlékére tartjuk. Mi itt a Memento Parkban hamarosan folytatjuk sétánkat, addig is hallgassanak meg egy riportot. Nagy Imre az 1956-os forradalom alatt a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke volt. Október 23-a előtt, ahogyan Holt Judit is említette, pedig a Balatonnál szüretelt, onnan indult el a forradalom budapesti helyszínére. A szerkesztő tehát Felszegi Csapa riportösszeállítása következik.
Van egy sokáig legendaként emlegetett személyes történet, amelyről hosszú ideig nem lehetett beszélni. Eszerint Nagy Imre, mártír miniszterelnök, feleségével és egyik unokájával 1956. október 23-a előtt a forradalom előestéjén Veszprém vármegyében Badacsony-Tomajban járt egy családnál szüreten. 1956. október 22-én késő este pedig a pattanásig feszült fővárosi helyzet miatt Nagy Imre egy Tapolcáról érkezett autóval Balaton-Almádin keresztül indult el Budapestre. A születről készült fotók 1989 után kerülhettek napvilágra, mondta el Cucor Sándor, Balaton-Almádiban élő történész.
Ez a Bó János katona társa volt Nagy Imrének. Véletlenül összefutottak Hévízen, amikor fölmelegítették ezt a baráti kapcsolatot, mivel a születidő pontja közeledett, meghívta Badacsony-Tomajba születelni. Nagy Imre boldogan elfogadta, olyannyira, hogy a családjával ment le, de nem a lányát vitte magával.
Feleségével és unokájával.
Feleségével és unokájával, fiú unokával. Ezeket a dolgokat, ugye, amikor így suttogják, akkor 33 évet kellett várni, amíg kiderült ténylegesen, hogy itt volt egy Kotnyek Antal nevű profi fotográfus, aki olyan gyönyörű, derűs képeket készített a Nagy Imréről, hát nem volt Budapesten, ő itt volt. Badacsony-Tomajon itt megette a birkapörköltet, már hoztak birkahúst is magukkal, és utána meg állítólag meg este még zsíros deszkát is evett. Szóval ezek úgy lassan állt össze ez a kép.
89-ben került elő egy fotósorozata, ugye Kotnyek Antalnak erről.
Össze bennem is a kép, tehát nagyon sok minden ilyen legenda volt, amiből ugye gyakorlatilag később derült ki mindig a múlt.
És akkor a legenda szerint október 22-én este Tapolcáról jött egy autó, érte, amikor már ugye a forradalmi események miatt hirtelen Pestre kellett utaznia?
Ő jött egy autó, érte, ez az autó fölvétel Balaton-Almádin keresztül mentek fel Budapestre, és akkor másnap már megkezdődött a forradalom. Ez a Badacsony-Tomaiak előtt sem volt teljesen nyilvános, mert a rendszerváltozás után állítottak fel egy márványtáblát, mondta a Zabó Présháznak a falára.
Veszprém azért is fontos, mert országosan az 56-os forradalom egyik legjelentősebb településeken a szovjet csapatokkal szemben a királynék városában alakult ki Budapest után a legnagyobb fegyveres ellenállás. Emellett pedig a vármegye óriási szerepet vállalt abban, hogy a forradalom idején Budapest élelmiszer ellátását is biztosította.
56-70. Emlékezzünk a forradalom 70. évfordulóján a szabadságharc hőseire.
Hátunk mögött az utágó vörös csillag látható, most éppen begóniákkal beültetve Bosnyák Zoltán tárlatvezető.
Maga ez a csillag a Clark Ádám téren álló körforgalom közepén található vörös csillag hasonló virággal beültetett vörös csillagnak a mása.
Itt is olyan egyébként, mint egy körforgalomban lennénk, tehát a koncepció az azonos.
Így van, nem véletlenül, hiszen a Clark Ádám téri csillag is ugye azért került oda, mert az volt Budapest és az ország középpontja, szimbolikus középpontja, ugye az Éró kilométer kő is meg van emlékezve, ott arról is van egy emlékmű, és erre a stratégiai helyre szánták ezt a virágból kiültetett, megültetett vörös csillagot, ezt a koncepció részeként ide is a parknak a középpontjába szánták, szintén megemlékezve erről, természetesen kisebb méretben, de ugyanúgy megtalálható. A virágok nem változnak, továbbra is begónia, mert a szép vörös színt azok biztosítják.
Szobor, fal, nem tudom minek mondjam, talán mészkőből, de ahhoz is kérek majd segítséget Rétli Ákos kuratórium elnöktől. Különböző képeket mutat egymás után, talán kronológiai sorrendben, nem tudom. Katonákat látok benne, vörös katonákat, munkásokat, egy fejet, becsukott szemmel, különböző szimbólumokat.
De nagyon jó a sejtés, mert elhangzott itt, hogy kronológia, meg elhangzott az, hogy ez valami történet. Igen, ez az. Ez egy képregény. Ez a fal tulajdonképpen az 1956-os forradalom napjainak a képregénye, de a kommunista értelmezés szerint.
Nem forradalom, hanem ellenforradalom.
Megállok itt a diákokkal, mondjuk egy diákcsoporttal, és megkérdezem tőlük, hogy mit tanultak, hogy kezdődött az 1956-os forradalom, és akkor némi gondolkodás után eljutnak a diák tüntetésekig, amikor ugye az ismert képsorokon mindenki látta, hogy a műegyetemisták egymásba karolva békésen tüntetnek, és vonulnak a Margit hídon, és a műegyetemhez mennek, és egyesülnek aztán más egyetemistákkal, és a Bem téren ott egy hatalmas felvonulás van. ezzel szemben, ugye, hogyha itt elindulunk nek a falnak az elejétől, mit látunk a falon, mi van ott rögtön a legelején?
Golyónyomok, lövés.
Van, lövésnyomok, mert a kommunista értelmezésben 1956 egy fegyveres felkelés volt az ellenforradalmárok orvul fegyverrel a meglévő hatalom, államrend annak a megdöntését kezdeményezték, amiből aztán mi alakult ki, mi a következő rész, mit látunk ezen a falon.
Kétségbeesés,
segítségért nyúló kezeket, lángokat, zászlót valaki a megadásra próbál.
És megint akkor nem a forradalmi hősöket sajnáljuk, hanem itt az elnyomottak, az AVH-s tisztek, vagy?
Igen, és mit látunk? Ott van a kalapács, és különösen távol egymástól. És a legfontosabb szimbólum az itt alul egy nyitott könyv, ami lángol, ami ég. Tehát a könyvégetésre utal ez a jel. Tulajdonképpen ennek a forradalomnak, vagy hát az ellenforradalomnak a barbárságát próbálja ezzel bemutatni. Tehát így meséli el egy 20 méteres mészkőfal az 1956-os forradalom eseményeit, de természetesen a kommunista szemszögből, hiszen ők állították ezt az emlékművet a Köztársaság téren, amit ma II. János Pál pápa tér néven ismerünk, az 1956. október 30-ai ostrom emlékéül.
És ezt el is hitték az emberek? Holp Juditot kérdezem.
Én egy politikailag teljesen semleges családban nevelkedtem, pedig édesapám katonatiszt volt évtizedeken keresztül, és mindentől megkíméltek. Amikor a nagyszüleim egy pár évvel ezelőtt meghaltak, akkor beszélgettünk az ő emlékezetükről édesapámmal, talán pont itt a Memento Parkban, talán pont a tavalyi Nagy Imre borkóstolón. És akkor mondta édesapám, hogy te tudtad, kislányom, hogy a nagyszüleid úgy haltak meg, hogy szerintük 56 ellen forradalom volt. És valami végtelen hálát éreztem, hogy nem tudtam, hogy így haltak meg, hogy felnevelkedhettem így. De a válasz igen, csak hogy egy nagy klasszikus idézzek, a hazugság, hogyha elégszer ismételjük, igazság lesz.
És Bostyák Zoltán táratvezetőnek személyes érintettsége van 56-tal kapcsolatban?
Az én családomban szintén nem volt ez téma, nem tudok emiatt ilyen érintettségről beszámolni. A propaganda hatásairól viszont igen, arról vannak emlékeim. Még óvodás voltam, és az óvodánkban is ki volt rakva egy tabló a Hazafias Névfront jelöltjeivel egy választás előtt. Majd a választásokról is van egy emlékem, miszerint én édesapámmal, még a bátyám édesanyámmal vonult el a választói fülke magányába, és miközben apám éppen a szavazatát adta le, én megrángattam a kabátja szélét, és mondtam neki, hogy apa, ugye Kádár Jánosra fogunk szavazni. Az akkori énem, aki pár évesen is hatása alatt volt ezeknek a propagandáknak természetesen, úgyhogy anélkül, hogy túl sok mindent tudtam volna Kádár Jánosról, azt viszont tudtam, hogy rá kell szavazni.
Én viszont egy politikailag polarizált családban nőttem föl.
Régi Ákos.
Az én szüleim lényegében politikai okokból váltak el. Nagyon kulturáltan, szépen, mosolyogva, de egymást el nem viselve mondtak búcsút egymásnak. Szoktam itt mesélni a diákoknak, úgy érettségiztem le, hogy én az 1956-os forradalomról nem hallottam semmit. Tehát úgy jutottam el az érettségig, hogy ez sem a történelem órákon nem került elő, se a magánbeszélgetésekben, se a családban. És ez jellemző volt erre a korszakra, hogy inkább elhallgatni az 1956-os eseményeket, és ez az egyetlen olyan objektum, ez a mögöttünk álló fal, valamint az ezt kiegészítő szobor, ami egy ilyen kényszerből jött létre. Tehát a kommunista pártállamnak azért valahol mégiscsak kellett szót ejteni 1956-ról, hiszen itt voltak ezek a halottak, itt voltak azok a általuk hősöknek, és általunk meg áldozatoknak nyilvánított személyek, akiknek